Kedves testvérek, Szűzanya 1922-ben adta Fatimában Lucia nővérnek, hogy öt első szombaton, aki magához veszi az eukarisztiát, ha szükséges, akkor szentgyónást is elvégzi, és engesztelésül fölajánlja a napot és az alkalmat, akkor nagy kegyelmeket nyer el. Tehát beletartozik ez a lelki nap az első szombaton ebbe a jézusi kérésbe, ugye ezt is fölajánljuk Jézusnak engesztelésül, akár a világ békéért, vagy a bűnösök megtéréséért, mert valójában nem könnyű az az időszak, amelyet most élünk, hiszen minden pillanatban összeomolhat a világ. Tehát valóban csak Isten kegyelme az, ami fönntartja az életet, a világot, és ezért hálát adunk az Úrnak. Ezen a héten több alkalommal is beszélt az Úr Jézus a farizeusokról, és ez a beszéd sorozat tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézusnak nagyon fájt a farizeusok viselkedése. Nehezen értjük meg a társadalmi rétegződés Jézus korában, mert a farizeusok vallási fegyelmet volt joguk, hatalmuk megtartani, tehát figyelmeztethették az embereket, ha úgy látták, hogy valaki nem tartja meg a vallási előírásokat és törvényeket. Ugyanakkor megkérdőjelezhették, akár milyen magas rangú ember legyen is, hogyha valamit nem tartottak be, akkor valójában nagy hibát követtek el. Tehát tanítónak is nevezték magukat, és a népnek a vallási fegyelmét voltak hivatva eldönteni. Annyira jogosnak érezték magukat, hogy az Úr Jézust is megbírálták. Emlékszünk rá, amikor szemrehányást tettek, hogy miért iszik a mesterek a bűnösökkel, a vámosokkal. Tehát ezek a farizeusok megkritizálták Jézus szavait, tetteit, különösen, hogyha szombaton végezte el a gyógyításokat, és nem hagytak neki békét 3 éven keresztül, amíg Jézus nyilvános életben kinyilvánította isteni hatalmát és erejét. Azon kívül a stílusuk pedig a törvény teljesítését. Úgy gondolták, hogy aki ezt megteszi, az eljuthat az üdvösségre. Jézus pedig a teljesen homlokegyenest más tanított, vagyis a szeretet megvalósítását. Aki szeretetben él, az juthat el a szeretet Istenéhez, és éppen ezért a farizeusok haragudtak Jézusra. El akarták őt veszíteni már az első hetekben is, de Jézus kilépett a karjaik közül is, 3 éven keresztül tanította a népet, és csodákat tett. Tehát ezek a farizeusok úgy gondolták, hogy felülbírálják az Úr Jézus tanítását és egész működését, és éppen ezért sok szomorúságot okoztak a népnek, akik elfogadták az Úr tanítását és vezetését. Azon kívül pedig úgy nyilatkoztak és úgy viselkedtek, hogy a nép lássa az ő jámborságokat. Jézus 2 dolgot említ, az imaszíjat és a bojtok meghosszabbítását. Az imaszíj, ez a karra kötött szíjat jelentett, és ők minél szélesre szabták, és ezáltal akarták hívni az emberek figyelmét, hogy ők mennyire jámborok. És a ruhájukon, a köntösökön, a bojtokat, ha megszaporították, az is azt jelentette, hogy többet imádkoznak, mint az átlag ember, mert minden hosszabb ima után egy bojtot volt joguk fölvonni a ruhájukra. Tehát ilyen is ehhez hasonló módon viselkedtek a nép között, és a nép utánozta őket, mert azt gondolták, hogy ez a helyes. Mivel tanítók voltak, ezt tanították. És éppen ezért Jézus kénytelen volt felhívni a figyelmet, hogy ti ne hívassátok senkit se tanítónak, mert egy a tanítótok Krisztus, atyának se, mert egy a ti atyátok a mennyei, és bírónak se, mert egy a ti bírátok az Isten. A farizeusok ezért is külön dühösek voltak Jézusra. Valójában itt az atya és az apa a héberben egy szót jelentett, magyarban van külön, a gyermek úgy szólítja édesapját, hogy apuka vagy apa, és atyának pedig a lelki atyákat hívják az egyház közösségében. Tehát ez egy olyan mondása volt az Úr Jézusnak, hogy ismerjük fel, hogy mindannyian alá vagyunk rendelve a mennyek atyának, az ő szeretete köt össze bennünket, ő a mi teremtőnk, ő az, aki napról napra gondoskodik rólunk, gondot viselünk, és az Úr Jézus pedig a megváltónk. Tehát ő az egyetlen tanítónk, aki helyes módon tanítja meg az evangéliumot. Utána Jézus hozzáfűzi, hogy aki fel akarja magasztalni magát, azt megalázzák, és aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Tehát Jézus itt saját példáját mutatja be, hogy egyetlen ő volt, aki Isten létére megtestesült, eljött közénk szeretetből, megalázta magát és hagyta magát keresztre feszíteni, előtte pedig megostorozni, keresztet hordozni, tehát elment az emberi képesség utolsó pontjáig, szinte majdnem belehalt már a keresztútba is, de mégis a kereszten halt meg, érettünk mindent elvállalva. Tehát a példát adott nekünk az alázatra, hogy amikor szeretetről van szó, akkor ne válogassuk a helyzeteket, hanem tegyünk meg mindent, legyenek akár betegek, ahogy az elmúlt napon hallottuk az evangéliumban, vagy szegények, vagy koldusok, merjünk szolgálni másokat, és merjük Jézus képviselni ezen a vonalon is. A szentek között szintén találunk példát, az is Szent Ferenc fölvette a legrongyosabb ruhát, elment a koldusok közé, ennivalót vitt nekik, kifejezte szeretetét irántuk, és engedte, hogy a megalázás az összetörje a büszkeségét, gőgjét, és ő is tudja követni az Úr Jézust az alázat útján. Tehát Jézus szeretné, hogyha fölfedeznénk, hogy a szeretet útján tudjuk elnyerni az üdvösséget. És cselekvő szeretetről van szó, tehát minden nap, hogy régi cserkészek megfogalmazták, hogy minden nap egy jó cselekedetet tegyünk, és ezt a jó cselekedetet ajánljuk föl Jézusnak, mert ez örömet szerez az Istennek. Még szeretnék beszélni valamiről, hogy a Szentatya a magyar kurírban nagyon fölháborodott, hogy a klerikalizmus mennyire jellemzi sokszor az egyház életét. Tehát ez Kelet-Európában egész más háttérrel rendelkezik. Talán ismerős az idősebbeknek ez a kifejezés, hogy klerikális reakció. Tehát az 50-es években, amikor föl léptek a kommunista párt tagjai az egyház ellen, akkor ezen a címen, vagy ezzel a jelszóval támadták meg az egyházat, hogy klerikális reakció, vagyis olyan valakik, akik visszahúzzák a haladástól a népet, és rosszat követnek el. De valójában ez a klerikális reakció nem jelentett mást, mint hogy az emberek, vagy a papok továbbra is hirdették az evangéliumot eredeti formájában, és hirdették azt is, hogy a keresztény embert nem szabad kisemmizni, elnyomni, tönkretenni senki által. Most olvastam egy tanulmányt, amely leírta, hogy 500 papot zártak börtönbe 46 és 55 között, tehát nagyon kemény retorziót kezdtek el a kommunisták, hogy megszüntessék a papságnak a működését, védekezését, a szegények melletti kiállását, vagy a vallásos szülők jogainak a megvédését. Nagyon nehéz volt ez az időszak, és valóban azt lehetett gondolni, hogy 10 év alatt tönkreteszik az egyházat, de hála az Úr kegyelmének, kitartott a papság is, meg az egyház tagjai is kitartottak a hit mellett, Jézus mellett. Maga az a gyökér, vagy az eredeti esemény, vagy eredeti történés a 800-as évekre gyűlik vissza, amikor szétválasztották az egyházat az államtól, és 1910-es években ez folytatódott, és teljesen ki akarták semmisíteni a egyházat a mindennapi élet jogaiból. És akkor is fölléptek a lelkiatyák, és védekeztek az egyház jogait. Nem hagyták el, hogy védjenek, és 1910 után ezt folytatták, egyesületeket hoztak létre, jogvédő szervezeteket, az egész ország tele volt társulatokkal, cserkészekkel, kalott és minden más mozgalmakkal, hogy a vallásos buzgóságot növelték és segítették. Tehát a kommunizmus ezt is kifogásolta később, hogy behatoltak az egyházi szervezetek a vallásos ember családi életébe, és mindenütt megtettek mindent, hogy kifejlődjön, kialakuljon a helyes egyházi élet. Ferenc pápa nem Magyarországon nőtt fel, hanem Dél-Amerikában, illetve Olaszországban, tehát ő nem tudhatta, hogy Kelet-Európában egész más értelme van ennek a szónak. Ő nagyon kemény szavakkal mondta, hogy ez világiasság, csúnya dolog, értelmetlen dolog, megrontja az emberek egymás melletti kapcsolatát. Tehát egy csomó negatív kifejezést használt, ami mind abból fakadt, hogy nem ismerte a kelet-európai dolgokat, meg a kommunizmusnak a működését. Hát imádkozhatunk, hogy a pápa informálódjon, hogy helyes módon lássa a keleti egyháznak és a történetét, eseményeit, és legfőképpen mi hálát adunk az Úrnak minden működésért, az egyház működésért, hogy megőrizte a hitet, és hogy mi magunk is együtt akarunk gondolkodni, cselekedni, hogy az egyház minél ragyogóbb legyen, ahogy a Szuzanya is említette. Schneider Atanázius, és Schneider püspök fogalmazta ezt így, hogy nem csak Isten gyermekei vagyunk, hanem az egyház gyermekei is. És az az egyháztól kaptuk azt a üzenetet, vagy infót a keresztségünktől kezdve, hogy a üdvösség útja merre van, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök boldogságot. És azt mondja a püspök, hogy ezért én egész életemben hálás vagyok az egyháznak, hogy megtanította nekem az utat, és bevezetett Isten országának közösségébe. Amen. Amen.